www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját. Ez itt a Hadakutyán című hadtörténeti műsorunk 37. adása. Vendégem pedig Kis Zoltán történész, a Prohászka Otokár népfőiskola előadója. Témánk pedig egy korábban emlegetett és régóta beígért korszak, a keresztes háború. Elsősorban a magyar vonatkozások, illetve az érdekességek. Végül is mi ala indította el az európai hatalmakat, hogy ezt az egész keresztes háborút úgymond elkezdjék? Mi volt ennek az egésznek a kiváltó oka? Hosszabb és rövidebb történelmi távlatokat nézve.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a Hadakutyán című műsorban. A kérdésedre válaszolva előjáróban azt kell, hogy elmondjam, hogy ez időtájt, tehát a 11.-12. században, amik akkor Európában ugye a kereszténység volt a fő vallás, míg a Közel-Keleten, Észak-Afrikában és az Ibériai félszigeten az iszlám.
Na most ez az Ibériai félsziget, ez a Spanyolország és Portugália, nem?
Így igaz. Előjáróban tudni kell azt az iszlámról, hogy Krisztus utáni 7. században jött létre az iszlám vallás, Mohamed prófétának a munkássága eredményeképpen.
Ki volt ez a Mohamed?
Mohamed próféta egy mekkai kereskedő volt, és ő azt állította, hogy Gábriel arkangyal megjelent neki személyesen személyesen, és hát gyakorlatilag közölte vele a ma koránként ismert könyvet, ami ugye az iszlám hitnek a lényege. Mohamed próféta föllépése után gyakorlatilag néhány évtizeddel, illetve halálát követően néhány évtizeddel az iszlám hát hatalmas terjeszkedésbe kezdett, tehát már Mohamed életében gyakorlatilag az egész arab világban egyeduralkodó vallásá és politikai berendezkedésé vált az iszlám. Ezzel azonban nem elégedtek meg, hanem rendkívül agresszív hódító hadjáratokba kezdtek, győzték a perzsa birodalmat, csapást mértek a bizánci birodalomra, elfoglalták Bizánctól gyakorlatilag egész Egyiptomot, illetve egész Észak-Afrikát, és ha már ugye Ibériát kérdezted, akkor Krisztus után 711-ben átkeltek a gibraltári szoroson, és megsemmisítő csapást mértek a mai Spanyolország és Portugália területén akkor fennálló vizigót királyságra, tehát gyakorlatilag az egész ibériai félszigetet elfoglalták, és áttörtek a Pireneusokon, benyomultak a mai Franciaország területére, az akkor frank birodalom területére. Nagy Károly császárnak a nagyapja, Martel Károly volt az, aki 733-ban hatalmas erejű ütközetben csapást mért az arabokra. Ez volt a híres poitiei csata, ahol Európa először szállt szembe, és először állította meg az ázsiai muszlim hódítókat.
Akkoriban Európában mennyire voltak tisztában a muszlim veszéllyel?
Miután Bizánc is ugye súlyos vereséget szenvedett a muzulmán hadaktól, azt hiszem, hogy mindenképpen fölrázta a korabeli Európát ez a kétségtelen fegyvertény. Azt tudni kell egyébként ezzel kapcsolatosan, hogy azért Nyugat-Európa sok száz éven keresztül nem igazán volt nevezhető egységesnek.
Ma sem az egyébként.
Igen, de akkor még kevésbé volt az. Tehát ugye a nyugat-római birodalom Krisztus után 476-ban összeomlott.
Hála a hunoknak és Attilának.
Hát így van, mondjuk annyi probléma volt, hogy Attila és a hunok eltűntek néhány évtized után, és igazából vákumot hagytak maguk után, tehát nem volt, ami fölváltsa azt a birodalmi szerepkört, amit Róma betöltött. Tehát ugye Odoaker testőrparancsnok, Pretoriánus parancsnok 476-ban lemondásra kényszerítette a gyermek Romulus Augustulust, az utolsó nyugat-római császárt, és hát azt követően ugye mindenféle germán királyságok jöttek létre Európa területén. Ezek ugye fokozatosan vették csak fel a kereszténységet, fokozatosan civilizálódtak, és hát egymással is hát folyamatos harcokban álltak. Tehát gyakorlatilag Krisztus után 476-tól, a Nyugat-Róma bukásától, körülbelül az ezredfordulóig, illetve bocsánat, kicsit előtte már Nagy Károlyig, tehát 476-tól körülbelül 800-ig tartott az időszak, ami tényleg sötét középkornak nevezhetünk, barbár germán királyságok egymást gyilkolászó korszakának, és ebben az időben civilizációt valóban csak Róma és a pápaság, illetve keleten a bizánci birodalom jelentett. Tehát tényleg barbár törzsi királyságok, frankok, burgundok, longobárdok uralták, így van, Európát. Ezek a germán királyságok csak évszázadok folytán legnagyobb részt a római katolicizmus felvétele után tudtak civilizálódni, tudtak európai keresztény feudális királyságokká alakulni. Na most ugye az arab hódítás, amelyik a 700-as évek elején a maga teljes brutalitásában támadt Európára, kívül meglepte ezeket az akkor már formálódóban lévő európai államokat. Tehát mind a vizigótokat, ugye, akiket szétzúztak pillanatok alatt, mind pedig az akkor már katolikus keresztény frank királyságot, és hát hozzá kell azt tenni, hogy nagyon sokan elfelejtik, és manapság divat egyébként Európában, főleg is annak nyugati felén, hát kigyott békát kiabálni a keresztes háborúkra, a keresztes hadjáratokra, és ugyanakkor elfelejtik ezek az jó emberek azt, hogy ki támad kire először. Tehát nem Európa ment el először az arab világba hódítani, hanem az iszlám próbált betörni Európába fegyveresen, és kőkemény harcot kellett azért vívni a poitiei csatában, hogy ezt az áradatot meg lehessen állítani. Aztán a későbbiek, de a témának a későbbi részében kell majd arra kitérnem, hogy a Szentföldért indított harcok is valójában felszabadító harcok voltak, nem pedig imperialista támadó hadjáratok, amelyel ugye körülbelül 200-300 évvel a felvilágosult nyugat, az álhumanista, russzóista, volterista, szabadkőműves és az ő nyomodokaikba lépő baloldali marxista történetírás megpróbálja a keresztes háborúkat démonizálni. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos szempont, hogy rögtön az elején leszögezzük azt, hogy igenis nekünk vissza kell térni a gyökereinkhez, igenis az európai keresztes lovagok Európa legszebb és legnemesebb fiai voltak, az ő harcuk az értünk volt, és hogyha ők akkor nem vállalják ezt a küzdelmet, akkor ma nincsen fehér ember Európában. Közvetlenül néhány évvel Mohamed fellépése előtt a bizánci birodalom és a perzsa birodalom hatalmas háborút folytat vitatott egymással a 600-as évek legelején. Héraklejusz bizánci császár döntő győzelmet mért a perzsákra, és visszaszerezte a perzsák által elrabolt Szent Keresztet is, azon kereszt erekét, amelyen Jézus Krisztus megfeszítették, és ünnepélyesen vitte vissza Jeruzsálembe. Tehát Jeruzsálem a hosszú-hosszú a bizánci-perzsa háború után bizánci keresztény kézre került. És mind a ketten halálosan kimerültek ebben a harcban. Tehát gyakorlatilag az arab félsziget belsejéből kitörő arabok gyakorlatilag pillanatok alatt elfoglalták nem csak Egyiptomot és nem csak Észak-Afrikát, amelyek akkor nagyrészt még bizánci fennhatóság alatt álltak, hanem magát a Szentföldet is, és meg sem álltak egészen Kis-Ázsiáig, tehát Bizáncnak igazából csak a mai Törökország keleti határvonalán sikerült stabilizálni a birodalma határait, tehát gyakorlatilag mind Egyiptom, mind Észak-Afrika, mind pedig Szíria és a Szentföld, Palesztina gyakorlatilag néhány év alatt muzulmán arab kézre kerültek.
139.
Így igaz. Tudni kell azt, hogy aki bevonult Jeruzsálembe, ő Omár kalifa volt, ő Mohamednek a közvetlen utóda, és hát egy érdekes momentum történt, amikor Omár ugye, hát egyszerű dervis köntösében fölsétált a jeruzsálemi templomhegyre, ahonnan az iszlám legenda szerint hát Mohamed próféta az égbe szállt emberarcú lován. Tudni kell, hogy semmiféle történelmi adat és dokumentum nincs arra nézve, hogy ő valaha is járt volna már, mint Mohamed próféta Jeruzsálemben.
Ennek köze mondjuk a keresztényekhez, már Krisztus mennybe menetele is.
Jézus Krisztus feltámadás és mennybe menetele jól dokumentált a Jeruzsálemben zajlott le. Mohamednek ez irányú történéseiről én magam nem tudok beszámolni. Ez legjobb tudomásom szerint a legendák világába tartozó mese, bár kétségtelenül az iszlám hitnek egyik fontos alappillére, és hát ennek megfelelően Mekka és Medina után harmadik legszentebb városa Jeruzsálem, azaz arabul Al-Quds, azt hiszem így nevezik a templomhegyet arabul. Szóval Omár kalifa fölsétált a templomhegyre, társaságában volt Jeruzsálem görög pátriárkája is, és amikor fölértek, hát nyilván a pátriárka kényszerűségből tartott Omárral, mint az elesett városnak a vallási vezetője, és a legenda szerint ekkor a pátriárka fogai között felsóhajtott, alig hallhatóan sziszegve, idézve Dániel próféta jövendőléseit az Ószövetségből, miszerint amikor a pusztulás utálatossága azon a helyen áll, ahol nem volna szabad, akkor emlékezzen mindenki erre. Tehát amit ugye Jézus is idézett Dániel prófétától. Egyértelműen a görög pátriárka megszentségtelenítésnek tartotta azt, hogy ilyen valaki léphet föl arra a templomhegyre, ahol Jézus is tanít.
Szót kellene ejtenünk még a zsidókról is, mert őnekik is a vallásukban szent helyként szerepel Jeruzsálem. Azon belül is a templom.
Így van. A zsidóság szerepéről Jeruzsálemmel kapcsolatban azt kell tudnunk, hogy Dávid király volt az, aki bevette Jeruzsálemet, amelyet azt megelőző Jebúznak hívtak. Egy kánaánita nép lakta ezt a várost, egy kis városállam volt, egy kánaánita városállam, és mikor Dávid király nagyjából Krisztus előtt 1000-ben elfoglalta Jebúz városát, akkor Jeruzsálem névre változtatta.
Keresztelte át.
Jerusalem, igen, héberül, és az adta a különleges jelentőségét ennek a városnak, hogy egyrészt Dávid király itt építette fel az ő palotáját, és megtette királyi fővárosának Jeruzsálemet, illetve tudni kell, hogy akkor még nem volt templom, hanem szent sátor volt. A később felépített templom nagyjából hasonló méreteivel rendelkező sátor volt, tehát hatalmas nagy udvar vette körül, lemezekből készített udvaron belül emelkedtek a különböző kultikus célokra szolgáló eszközök, az oltár, az égőáldozati oltár, a medencék és társaik, ennek a négyzet alakú hát udvarnak a közepén emelkedett maga a sátor, a szentély, és annak is a legbelsejében a szentek szentje, ahová maga a főpap is évente egyszer léphetett be az engesztelés napján az áldozati vérrel. Ugye Dávid király ide helyezte el fönt a Sion hegyére, a mai templomhegyre, a szent sátort, és az ő fia Salamon király volt az, aki a templomot megépítette kőből, illetve fából, tehát maradandó anyagokból, és aztán az egész Ószövetségnek a központi helye lett Jeruzsálem és a templomhegy. Egészen ugye a Krisztus előtt 587-ben bekövetkező babiloni fogságig, a templom első lerombolásáig, utána Krisztus után 70 évvel ugye visszatérhettek a perzsa uralom alatt a zsidók Palesztinába, ismét felépítették a templomot, és ez a második templom tartott, Nagy Herodes kibővítette ezt a templomot. Ez a templom volt az, amelyben hát Jézus Krisztus is prédikált, és aztán Krisztus után 70-ben, ahogy Jézus Krisztus már megjövendő megdőlte néhány évtizeddel azt megelőzően, a zsidó háború során Titus és Vespasianus római légiói hát porig rombolták ezt a templomot.
Ennek is csak zsidó lázadást vert.
Így van, egy nagyon komoly zsidó felkelést. Jézus Krisztus már megjövendőlte ezt évtizedekkel azelőtt, tehát hogyha nem fogadják el az ő üzenetét, nem fogadják el az ő megtérésre hívó szavát, akkor ez lesz. Tehát kőkövön nem marad. Így van, és ez is történt, azóta csak a siratófal maradt meg ugye ebből a templomból, a templom fala, és hát ugye a zsidók azóta is kultikus helyként tisztelik ezt a falat, és ezért is zarándokolnak oda Jeruzsálembe. Tehát, hogy mind a kereszténység, mind az iszlám, mind pedig a judaizmus a zsidóság számára meghatározó jelentősége van Jeruzsálem városának és a Szentföldnek.
Mi volt a zsidóknak és a keresztényeknek a sorsa azután, hogy Omár kalifa seregei elfoglalták Jeruzsálemet, és egy saját birodalmához csatolta azt?
Sokan ódákat zengenek, főleg itt Nyugat-Európában, az iszlámnak az állítólagos toleranciájáról, és hát...
Vallási türelmére?
Ami azért közel sem volt olyan hűde nagy türelem, mint ami ennek egyes felvilágosult és iszlamofil írók és történészek és egyéb megmondó emberek szeretik hinni. Tudni kell, hogy az arab hódítást követően úgy tekintettek keresztényekre és a zsidókra is, mint a könyv népére. Na most tudni kell ezzel kapcsolatosan azt az álláspontját az iszlámnak, hogy ők azt mondják, hogy mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség kinyilatkoztatott volt részben. A kereszténység kapcsán például tagadják Jézusnak az Isten fiúságát, tagadják a kereszthalálát, tagadják a feltámadását. Tehát gyakorlatilag mindazt tagadják, amit ő magáról állított, és azt mondják, hogy hát azokat, amelyeket állítólag ő magáról, ez ugye én Isten fia vagyok, mint ahogy ezt Jézus Krisztus nyíltan megvallotta, én vagyok a Mesiás, ezt valójában az apostolok, illetve a későbbi evangéliumi szerzők adták az ő szájába. Tehát hazugnak nevezik az evangélistákat, hazugnak nevezik az apostolokat, meghazudtolják Jézus Krisztust. Tehát azt gondolom, hogy hiába tekintenek úgy a keresztényekre a muszlimok, legalábbis ezen terminológia szerint, hogy a könyv népe, gyakorlatilag a kereszténység alapvetését nevezik hazugságnak, és azt hiszem, hogy ez kizár mindenféle fajta diskurzust az iszlámmal.
Ez egy nagyon-nagyon bőséges téma, és szerintem a vallásórában egyszer majd erről is beszélhetnél. Most viszont kanyarodjunk vissza lényegében a hadtörténeti dolgokra. Elvégre ez egy hadtörténeti műsor.
Hogy a keresztényeket és a zsidókat úgynevezett könyv népeinek, azaz Al-Kitábnak tartották, ezt a kivezést használták rájuk. Gyakorlatilag annyi megszorítás volt, hogy csupán fejadót, úgynevezett dzsizját kellett fizetniük cserébe azért, hogy ott élhessenek a Szentföldön. Tehát gyakorlatilag másodrendű, másodrangú állampolgárokká váltak a saját hazájukban. Ez egy humánusnak beállított brutális elnyomás volt. És hát tudni kell azt, hogy ez az állapot sem volt azért olyan sokáig tartó hűde nagy.
Épp ezt akartam mondani, hogy valószínűleg tolerant. Ezt az állapotot később visszasírták, mert ennél jóval kemény.
Így van. Hát tudni kell, hogy ott is radikalizálódott az iszlám. Egy idő után, egészen pontosan a 900-as évek békésnek nevezhető, relatíve békésnek nevezhető állapotok is megszűntek, ugyanis a 996 és 1021 között uralkodó Hakim kalifa uralma alatt keresztény és zsidó üldözés kezdődött. Kalifa a keresztényeket egy fakereszt, míg a zsidókat egy fa ökörfej viselésére kötelezte. Hozzáteszem, hogy ez utóbbi megoldás szerintem nem is feltétlenül egy üldözendő ötlet, tehát a fa ökörfej.
Így van, mert például a hívő keresztények kereszteket hordanak a nyakukban, csak mondjuk aranyból, vagy nyúlból. A zsidók viszont ökörfejet nem valószínű.
Így van, egyetértek. Már csak azért is egyébként a gondolatoddal, mert hogy jó magam is fakeresztet hordok a nyakamba, tehát azt gondolom, hogy én ebben semmi kivetni való találok. Ellenben egy fa ökörfejet mondjuk szívesen néznék meg egy zsidó közszereplő nyakában, mint megkülönböztető jelzést. Tehát ugye tudni kell, hogy az ő esetükben is azért komoly múltja van a különböző ruházaton viselendő különböztet jelzéseknek.
Így van.
No, ezek a viszonylagos üldözések Hakim kalifa megmérgezése után véget értek, de továbbra is történtek atrocitások a keresztények ellen, valamint, és ez nagyon fontos, egyre gyakoribbá váltak a nyugati zarándokok elleni rabló támadások.
Igen, mert a Szent Sír,
így van.
Szent Sír az modern szóval élve egy igen gyakran látogatott ilyen vallási turista célpont.
Igaz.
Mai szóval.
Hát a mai napig az. Hát el kell menni Jeruzsálembe, meg kell nézni hogy mennyi zarándok van ott évente. Gyakorlatilag ugyanez volt a középkorban is, csak hát hiányosabb logisztikai megoldásokkal nyilván. Illetve a közbiztonságnak a folyamatos romlása ez eredményezte azt, hogy valóban nem tudták ott garantálni az arabok a keresztényeknek a biztonságos eljutását a földi szent helyekre. Képzeljük azt el, hogy mondjuk zarándokok térnek vissza Európába fél szemmel, fél lábbal, fél karral, és mesélik, hogy szerencséjük volt, hogy egyáltalán így hazatérhetnek, mert az egész csoportot kardére hányt egy asszaszin horda. Tehát lehet képzelni azt, hogy mondjuk a korabeli Európában, ahol a vallási buzgalom az igencsak magas volt ebben a korban az ezredforduló idején, milyen reakciókat szült az, hogy ártatlan falunkbéli emberek neki mennek szent buzgósággal a Szentföldre zarándokolni, és aztán gyakorlatilag legyilkolják őket és kirabolják őket. Tehát ez is azért hozzájárult ahhoz, hogy a közvélemény igencsak türelmetlenül várt egy lépést, hogy mikor indul meg a harc a Szentföld fölszabad. Drága rokonaink, a szeldzsuk törökök tűntek föl, és hát igazából a tragédia az volt, hogy ők az iszlámot fogadták el, nem pedig a kereszténységet, és a pusztai lovasnomád török népből lett egy igencsak harcias, szintén lovasnomád, de már iszlám kultúrában hát élő állam, illetve nép.
Birodalom.
Na most a szeldzsukokról tudni kell, hogy hát...
Vagyis ők a szeldzsukok.
Igen, a szeldzsuk törökök.
Akiből később az oszmán törökök is lett.
A szeldzsukoknak az első vezetője Togrul volt.
Amit néhányan Turul
a magyarosnak, igen. Köze is van a kettőnek egymáshoz. Hogy gyakorlatilag a kalandozó magyaroknak a tempójában zúdultak végig az egész Közel-Keleten, és hát foglalták el a végtelen korú arab államokat, és hát gyakorlatilag így a Szentföld is a kezükre került.
Így van, és Bizáncot is megtámadták, azt se felejtsük el.
Így van.
1071-ben.
Méghozzá nem is akárhogyan, és a Mancikerti ütközetben hatalmas csapást mértek a bizánci seregre, és egy gyakorlatilag néhány évvel később már Konstantinápoly környékén nyargaláztak a szeldzsuk török portyázó lovasok. Ebben a helyzetben első Alexios Komnenosz, bizánci császár, egy történelmi horderejű lépést tett. Na most ugye néhány évtized telt el az 1054-es egyházszakadás óta, és hát Alexios Komnenosz, a nagy bizánci császár, gyakorlatilag egy könyörgő hangú levelet írt II. Orbánnak, aki ez időtájt római pápa volt, hogy segítsen neki törökök ellen való harcában.
Most zenélünk egy kicsit, és nem sokára folytatjuk.
A lelkünk kövén, nem
Az első keresztes háború közvetlen előzménye az 1095-ös Clermont-i zsinat volt, amely novemberben ülésezett. Második Orbán pápa már nyár végén megérkezett Franciaországba. Útja során beavatkozott a francia egyház ügyeibe is. A Clermont-i zsinat 1095. november 18-ától 28-áig, tehát mindössze 10 napig tartott, körülbelül 300 egyházi személy vett részt rajta.
Akkor elmondhatjuk, hogy ez az akkori egyházi világ egyik legnagyobb konferenciája.
Így van, abszolút, abszolút. Tehát 300 egyházi vezető, püspök, érsek, az valóban egy nagy létszám volt. És pláne a korabeli utazási viszonyok között ugye egybegyűjteni őket, az sem volt ugye egy kis feladat. Megismételték a laikus investitúra, a szimónia és a papi házasság elleni dekrétumokat, a konkrét ügyeket tekintve pedig kiközisítették Fülöp királyt házasságtörés, Cambrai püspökét szimónia miatt, valamint megállapították Lyon érsekségének elsőbségét a Sanny és a Rancy egyháztartományokkal szemben. Apró kiegészítésként teszem meg, hogy a szimónia, nyilván nem mindenki tudja, miről van szó, az egyházi tisztségeknek a pénzért való adását, levését illeti. Tehát ugye ez későbbiekben is sajnos a reneszánsz pápák idején is egy elterjedt szokás volt.
Igen.
Akár a búcsúcédulákból a visszaélések, akár egyébként a legmókásabb példája, ami a magyar egyház történethez tartozik, hogy Mátyás király feleségének, Aragóné Beatrixnak volt egy 7 éves unokaöccse, a kis esztei Hippolit, Hippolitó de Este, és hát kérlek szépen, esztei Hippolit 7, az összesen 7-es esztendő volt, amikor esztergomi érsek lett, Magyarország prímása. 7 éves kisgyerek volt egykor Erdő Péter bíboros érsek utóda. Ez is egyébként sajnos a szimóniának és hát az egyháznak a középkorban sajnos kétségtől meglévő erkölcsi mélyrepüléseinek az egyik hát eklatáns példája.
Folytatjuk akkor a Clermont-i zsinattal, ahol az egyházi ügyek mellett más is elhangzott. Konkrétan micsoda?
A pápa november 27-én egy keddi napon nyilvános gyűlést tartott. Egyházi és laikus emberek akkora tömege gyűlt össze, hála a korábbi kihirdetésnek, viszont itt nagy horderejű bejelentésről lesz szó, hogy a pápai trónt a város keleti kapujánál a mezőn kellett felállítani, mert nem fértek be a zsinatnak addig helyt adó székes egyházba. A beszéd eredeti szövege ugyan nem maradt fent, de a hatást jól érzékelteti a fennmaradt 5 későbbi beszámoló is. A pápa elbeszélte, hogy a keleti kereszténység segítségét kéri tőlük, segítsenek nekik a szeldzsukok elleni harcban. Majd beszélt Jeruzsálemről, a Szentvárosról, ami a hitetlenek kezére került, és a keresztény zarándokok nem, vagy csak hatalmas nehézségek árán tudnak eljutni a szent helyekre. Ezután felszólította a jelenlévőket és minden nyugati keresztényt, hogy vonuljanak a keleti testvéreik megsegítésére. Aki vállalkozik az útra és elesik a harcban, az feloldozást és bűnbocsánatot nyer. Deus levult, Isten akarja, kiáltozott a tömeg. Valahonnét előkerült egy vörös posztódarab, amelyből nyomban kereszteket hasogattak ki. Miután második Orbán pápa befejezte beszédét, Löpüi püspöke azonnal fölállt a székéből, és a pápa elé térdelve arra kérte, hadd vegyen részt a vállalkozásban. Majd Gergely bíboros rázendített a konfiteorra, a tömeg pedig visszhangozta. Az ima után a pápa ismét szólásra emelkedett, feloldozást adott és elbocsátotta a jelenlévőket.
Hát az akkoriban egy nagy ilyen tömeges ájtatosság lehetett.
Abszolút, mindenképpen. Már csak azért is, mert hát gyakorlatilag rögtön ezután hatalmas léptékben indult meg az egész keresztes hadnak a megszervezése. Hónapokon belül fölálltak Európában ezek. A zsinat arról határozott, hogy aki hadba indul Krisztus zászlaja alatt, az nem csak feloldozást nyer világi bűnei alól, de vagyonáért a helyi püspök felel annak távol létében, és a keresztes lovag visszatérte után hiány nélkül vissza kell szolgáltatni neki. Továbbá eldöntötték, hogy az, aki felveszi a keresztet, annak meg kell esküdnie, hogy elmegy Jeruzsálembe, de senki nem indulhat el anélkül, hogy meg ne tanácskozta volna a dolgot a lelki atyával. Az időseket és betegeket inkább le kell beszélni az expedícióról, a papok és szerzetesek pedig csak püspökük, illetve apátjuk kezéből vehetik fel a keresztet.
Akkor ez egy ilyen erősen korlátozott vállalkozás volt.
Abszolút,
teológiai szempontból.
Abszolút, mindenképpen. A gyülekezőt következő év nagy boldogasszony ünnepére, augusztus 15-ére tűzték ki.
Milyen hatással volt ez az európai emberekre?
Hát egyrészt az Európában felgyülemlett feszültségek miatt, ahol a hosszas visszálkodások után nagy volt az emberekben a békevágy, és a hadjáratot megfelelő alkalomnak tekintették arra, hogy az összeférhetetlen és elégedetlen embereket messzi földekre tereljék. Másrészt pedig azért, mert a pápa minden résztvevőnek bűnbocsánatot ígért, és sokan gondolták, hogy így módon váltják meg bűneiket.
Ez mondjuk egyértelmű. Kis akartak a sereg élére állítani.
Igen, no hát ez egy külön kuriózum, mert amit arról a képes krónika is beszámol, az első keresztes hadjárat vezetőjének eredetileg Szent László magyar királyt kérték volna fel, de ő még abban az évben, azaz 1095-ben meghalt, így aztán végül a sereg élére három francia nemest, Bouillon Gottfriedot, Raymond de Saint-Gilles-t és Trúzi Rajmundot állították. Én ezt mindig enyhe iróniával szoktam megemlíteni, ezt a kétségtelen tényt, hogy amennyiben Szent László nem hal meg 1095-ben, tehát a Clermont-i zsinatnak az évében, akkor valószínűleg ő vállalta volna az első keresztes hadjáratnak a vezetését. És hogyha vállalja az első keresztes hadjárat vezetését, akkor ő az, aki felszabadítja Jeruzsálemet az arabok alól, az arab uralom alól, tehát Szent László király nem csak a magyar történelemben lett volna az egyik legnagyobb uralkodónk, hanem nemzetközi és európai történelemben is az egyik legnagyobb uralkodóként kerülhetett volna be. És külön pikantéria és külön érdekesség az, hogy tudjuk, hogy a ma 21. században nyilas keresztnek apostrofált szimbólum, az valójában Szent László kereszt, tehát Szent László király hadijelvénye. Hát milyen érdekes lett volna az, hogyha belegondolunk, hogy Szent László valószínűleg ezt a hadijelvényt vitte volna magával az első keresztes háborúba is, és ezen lobogók alatt szabadította volna föl Jeruzsálemet. Tehát kis túlzással talán azt mondhatjuk, hogy protonyilasok lettek volna azok, akik Jeruzsálemet visszaveszik az araboktól, és protonyilas zászlók lengtek volna Jeruzsálem tornyain. Szent László keresztes külön iróniát is ad ez egyébként, hogy a zsidók és a muzulmánok számára is egyaránt szent hely templomhegyen egy nyilas zászló lengett volna. Protonyilas zászló, ami gyakorlatilag ugyanaz a jelkép, mint amit aztán a 20. században a hungarista mozgalom is jelképéül választott.
Érdekes. Mit szóltak ehhez mondjuk a zsidók? Akkoriban Európában rendtő zsidó közösségek működtek.
Jó, hát igen, kérem szépen, ez egy külön egész önálló műsort is megélne egyébként a zsidóság szerepének a tisztázása a keresztes háborúkban. Körülbelül 250 éve, amióta ugye liberalizmus létezik Európában és az európai történetírásban, hát előszeretettel állítják be a zsidóságot a keresztes háborúk, hát mártírjaiként és szegény, ártatlan, galamblelkű áldozataiként, és hát rémhistóriák keringenek arról, hogy keresztes lovagok és nyomukban keresztes gyalogos paraszthadak hogyan hánytak kardérre szegény, ártatlan, galamblelkű, a légynek sem ártó, békés jókat.
Jeruzsálem visszafoglalása az lényegében nekik is érdekük volt, nem? Hát legalább bocsánat. Annyira szent a zsidóknak, bocsánat. Mint amennyire bocsánat. A keresztényeknek.
Bocsánat, nem, abszolút nem örültek. Tudni kell, hogy a zsidóság egészen a 20. századig, tehát a modern Izrael megalakulásáig sokkal inkább volt iszlám barát és arab barát, mint keresztény barát. Nagyon jó példája ennek az, hogyha szépen fölsétálsz a Budai Várba, és a Táncsics Mihály utcában meglévő középkori zsinagógába bemész, ami a mai napig látogatható, mint múzeum. Ez egy szefár zsinagóga volt, török idők alatt működő zsinagóga volt elsősorban, tehát a török. És hát olyan freskók, illetve hát feliratok találhatók meg a mai napig ebben a Táncsics Mihály utcai középkori zsidó imaházban, amelyek markánsan keresztény ellenesek, és hát kérik az örökkévalót, hogy óvja meg őket a keresztényektől. Az arabokkal és az iszlámmal a zsidók évszázadokon át sokkal baráti bizonyt ápoltak.
Mind a kettő szemít a nép.
Így van, egyrészt, másrészt mindegy volt igazából nekik. Tehát a keresztényeket nyilván jobban utálták, de az arabokat sem utálták kevésbé. Tehát igazából a zsidóság, amióta világ a világ, megvetéssel tekint a más nemzetek tagjaira, alsóbbrendűeknek, golyoknak, számukra nem igazán volt az hangsúlyos, hogy most arab, muzulmán, vagy pedig európai keresztény kézen volt Jeruzsálem. Nyilván az európaiak kevésbé voltak irányokban toleránsak, ez tény és való, de alapvetően mind a két vallást és mind a két vallásnak a követői gyűlölték, megvetették és lenézték, és csak saját magukat tartották igaznak, és mint ahogy ez a mai napig is hát így van náluk. Tehát ne szépítsük a dolgokat. Középkorban azért eléggé darabos, határozott, markáns volt az emberek felfogása bizonyos dolgokról. A zsidókat bizony nem övezte túlságosan nagy szimpátia Nyugat-Európában. Való igaz, hogy amikor a hadjáratok megindultak, akkor sor került bizony nagyon brutális kilengésekre is. Ezek azonban általában sohasem véletlenül zajlottak, és ok nélkül zajlottak le. Hát a zsidóság, mint mindenhol a világban, Európában is hát gátlástalanul alkalmazta a maga meglehetősen pofátlan és erkölcstelen gazdasági módszereit, nevezetesen a kamatra kölcsönzést, méghozzá az uzsora kamatra kölcsönzést, amit az egyház ugye tiltott. Ennek következtében mind a nemes emberek, mind pedig az egyszerű polgárok kézművesek a városokban, mind pedig a vidéken, a földeken a parasztok tömegei gyakorlatilag sínylették meg zsidó pénzváltók és kereskedők és egyéb szélfutta embereknek és csoportoknak a gazdasági garázdálkodásait a középkorban is. Tehát érezhető volt, és hát jogos indulatok hát fogalmazódtak meg Krisztus gyilkosaival szemben, ahogy a korabeli kereszténység illette igen, a korabeli igen. zsidóságot.
Belegondolok, hogy egész egyszerűen a Biblia szavait mondjuk készpénznek veszik, vagy vették a keresztény emberek, már pedig miért ne vették volna annak, hisz abba van leírva, hogy Jézust a zsidók feszítették meg, meg hát Júdás is zsidó volt, aki elárulta őt, szóval innestől kezdve nem kell egy nagy IQ ahhoz, hogy ellenséget tudjunk felfedezni.
Így van, de hogyha megnézzük, akkor Szent Péter apostol is, aki egyébként maga is zsidó volt, de Krisztus tanítványa, pünköstkor egyértelműen oda vágja megkülönböztetés nélkül a Jeruzsálemben összegyűlt zsidó zarándokok szemébe, hogy megöltétek az élet szerzőjét, Krisztust, és ez alól a bűn alól, ez alól a vér alól csak az ment föl titeket, hogyha megtértek ő hozzá.
És ha jól tudom, ezek a zsidók a zsinatról egy gyásznapon, a Tisza Beávon emlékeznek meg. Szóval ez akkora hatással lehetett rájuk, ez a keresztes felhívás, hogy már a saját vallásukba is beépítették ezt.
Így van, így
hasonlóképpen
van.
Mondjuk a Purinhoz, amikor így legyőzték van. A gólyokat.
Így van, valóban gyásznapnak tartják, és megint csak kis iróniával jegyzem meg a hangomban, hogy hát egyfajta protovészkorszakként tekintenek erre a keresztes mozgalomra, tehát hogy Adolf Hitlernek és a Nemzeti Szocialista Birodalomnak mint egy előfutárai lettek volna hát a keresztes lovagok és keresztes vitézek. Tehát ez is megint csak iróniát is mosolytsa az ember arcára. Tényleg a kollektív elmebaj és a kollektív paranoia hát világában élő népről van szó. Tehát ennyi. Tehát én erre tényleg csak azt mondani, hogy szánalmas dolog.
1096. augusztus 15-én, vagyis Nagy Boldogasszony napján indult második Orbán pápa áldásával ez a nagy keresztes hadjárat.
A pápa francia származása miatt a hadjáratban elsősorban francia, burgund és normann nemesek közül kikerülő keresztes lovagok vettek részt. Bár a harci vállalkozás a lovagi erények, a keresztény ideák és az aszkézis jegyében indult, hamarosan a hűbéri rendszerből szabadulni akaró és vagyonra vágyó közrendűek nagyseregei is csatlakoztak. A keresztes eszme először a pornép körében terjedt el, tehetséges prédikátorok révén. Ilyenek voltak a francia nincstelen Walter, valamint Remete Péter. Mindketten nagy sereget toboroztak össze a parasztok köréből. Először nincstelen Walter serege indult a Szentföldre. Útjukat már a német-római birodalomban fosztogatással kezdték, így érkeztek el Magyarország határára. Na most ezzel kapcsolatban azért azt hozzá kell tenni a történethez, hogy hát sajnos valóban hát volt arra példa, hogy mindenféle gyülevész kaszával, kapával, cséphadaróval, vasvillával felszerelkezett, sokszor erőteljesen italozó életmódot folytató, egyszerű, analfabét parasztemberek.
Tök neki.
Így van. Tehát nem a fényes lovagi hadról beszélünk, hanem itt a tényleg a pornépről is, és a pornépnek is a legaljáról. Ez külön bája egyébként a keresztes hadjáratoknak, de hát valóban történtek kilengések, és hát tényleg az ember, mikor olvassa ezeket a történeteket, akkor. No, hát Bizánc gyakorlatilag megrettent az egésztől, mikor elérkeztek Bizáncba.
Igen, nem tudta, hogy mire vállalkozott.
Igen, körülbelül. Már csak azért, no, nagyon jó pofa a leírás maradt ránk Bizáncból, Anna Komnenától, történetíró volt nőlétére, Alexis Komnenos lánya volt, és nagyon érzékletes képekben festi le az általa frankoknak nevezett nyugat-európaiaknak a viselkedését. A bűzlő, mosdatlan, ápolatlan, tetves, és nem tudom én milyen barbár megjelenésű keresztes vitézek, hozzáteszem főnemesekről van szó, megjelenését a bizánci udvarban. Azt kell mondjam mosolyogva, hogy ennek is van sajnos alapja, tehát valóban Bizánc azért a korabeli kultúrának ugye hát zászlóvívője volt, és azért civilizációs fokkal azért toronymagasan fölött állt Nyugat-Európának. Azonban a szándékuk mindenképpen nemes volt, és azt hiszem, hogy az idő is őket. Ugye Alexios Komnenos egyértelműnek kezelte azt a helyzetet, hogy ha már a nyugati lovagok ide érkeztek, akkor számára fogják visszafoglalni a muszlimoktól ezeket a területeket.
Akkor ő lényegében ezt a hadjáratot többek többé-kevésbé a saját magáinak tekintett.
Hűbéresküt követelt a keresztes háború vezetőitől, így van, Bouillon Gottfriedtől és Toulouse-i Raymond-tól. Gyakorlatilag ő arra bazírozott, hogy szépen harc nélkül öbetett kézzel ül Konstantinápolyban, mi alatt meghódítják számára keresztesek, visszafoglalják számára az egész Közel-Keletet, illetve Egyiptomot. Tehát
a lovagok ehhez mit szóltak?
Hát ugye mondanom sem kell, hogy a maguk nem diplomatikus, nem túl elegáns modorában utasították vissza Alexiosznak ez irányú ajánlatait. A tárgyalások végén meglehetősen hűvös hangnemben váltak el egymástól, és hát aztán 1097 májusában folytatták útjukat. Na most ekkor ugye, miután Bizáncból tovább nyomult a fősereg, legyőzték Kilics Arszlán seregét Dorlineánál, ahol ugye Kilics Arszlán, ez egyértelműen egy török név, Arszlán oroszlánt jelent, jó, a szeldzsukok vezetője.
Folytatódott az útjuk Jeruzsálem irányába, következő állomásuk pedig Antiókia.
Híres Antiókia, amely ugye Szíriának fővárosa volt akkorban. Egy ókori városról beszélünk, tehát a Római Birodalom is egyik legnagyobb városa volt Antiókia. A várostroma hasonlóképpen hosszadalmas volt, mint az oda vezető út, köszönhetően a város több száz tornyának, a várvastag falainak és az azt védő Jagi Szián emírnek, 12 ezer emberének. Négy hónap ostrom után az egyik várkapu parancsnokának, Firuz Bégnek a megvesztegetésével sikerült, aki kinyitotta a Szentgyörgy kaput, így 1097. június 2-án sikerült végre elfoglalni a várat.
Akkor lényegében itt nem az ostrommal foglalták el, hanem cselvetéssel.
Igen.
Több száz tornyos,
valóban komoly és kemény dió volt Antiókia ostroma. Ettől függetlenül valóban egy korrupt tisztet sikerült hát korrumpálni, és ennek segítségével tudták elfoglalni.
A helyzetük nem lett jobb ezzel.
Abszolút nem. Már csak azért nem, mert éppen ahogy elfoglalták a várat, gyakorlatilag szinte már másnap körülvette őket Kerboga emír serege. Így van, tehát azért jött, hogy fölmentse Antiókiát. Tehát valószínű, hogyha még ott éri őket az ostrom során Kerboga emír százezres serege, és ugye a védők is kitörnek, akkor a nagy valószínűség szerint föl tudják morzsolni az első keresztes hadjárat fő
seregét.
Így van. Tehát az ostromlókból ostromlottak lettek, mindenféle élelemtől is innivalótól elzárva. Az európaiak ilyenten kértek segítséget a bizánci császártól, aki seregével meg is indult Antiókia felé, de országa határa letáborozott.
Akkor lényegében nem segített nekik sem.
Nem, abszolút nem, hát nyilván emlékezett arra, hogy nem igazán neki akarják. Ennek ellenére a keresztesek megvédték a várost, a lelkesedést az is hűtötte, hogy egy látnok megtalálta a városban azt a lándzsát, amelyel állítólag Longinus Centurio átszúrta Jézus Krisztus oldalát. Ezt ugye tudni kell erről, hogy ez több mint valószínűleg csak egy nagyszerű bluff volt. Egészen pontosan azért, mert mihelyt ez az állítólagos lándzsa előkerült, hát annyira föllelkesítette ott a védőket, hogy kitörtek Antiókiából, és hát ripityára verték szét Kerboga emírnek a többszörös túlerőben lévő seregét. Tehát a vallási lelkület, és ha úgy tetszik egyébként, a vallási fanatizmus is meg tudja százszorozni és ezerszerezni is akár az embernek a küzdét.
Mit szólt ehhez Bizánc, aki itt távolból figyelte az eseményeket?
A város megvédésének a hírére Alexiosz császár hazavonult katonáival, mint aki jól tette dolgát, ezért a keresztesek végleg megsértődtek Bizáncra, és végleg szakítottak vele, és innentől a saját szakálukra kísérlik meg a Szentföld teljes és végleges felszabadítását.
Keresztes vitéz, hagyd az álmot el, hisz tudod a mesét, tanították régen, jöjj, itt egy szent ügyért, most mindent megtehetsz, csak a hitet tarthat véken, borralágy a puszbó világ, szent kereszt, dicső hadád, ó, 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 ó. tűn, túl lenni múlt időn, szökni a mából, nem hagy a távol, álmodban sötét a kép. Kard helyett villognak szemek, óvjon ég, indulj keresztes vitéz. Hagyd az álmod el, hisz tudod a mesét, tanították régen, jöjj! Itt egy szent ügyért, most mindent megtehetsz, csak a hitet tarthat féken. Boralágy a puszgó világ, szent kereszt, dicső hadád, ó, 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 ó.
Tovább vonulva délfelé ostrom alá vették Árkás városát, amit azonban nem tudtak bevenni. Amíg Árkásot vívták, az európaiak egy része elkezdte kibővíteni az egyik muszlim erődöt. Ez lett később a Krague de Chevalier, a keresztes háborúk egyik jelképe. Tudni kell, hogy egy templomos erődről van szó, gyönyörű szép. Egy kedves jó ismerősöm évekkel ezelőtt már járt Szíriában, Krague de Chevaliernél, és hát lelkendezve mesélte, hogy milyen fantasztikus erődítmény, még így 800 év után is milyen hatalmas bástyákkal és árkokkal és várfalakkal rendelkezik, tehát a középkori lovagi építészetnek a csúcspontja ez az erőd. Tehát a sikertelen ostrom után a keresztesek tovább vonultak Jeruzsálem felé, és 1099. június 9-én körülzárták a várost. Amikor azonban Al-Afdal egyiptomi vezér értesült a sereg közelettéről, gondoskodott arról, hogy útjukat Jeruzsálemig semmi ne segítse.
Felperzselt föld taktikát.
Igen, amit
egy
aztán
igen,
később
szép
is alkalmaztak. Így van. 20. században az egyik legjobb példája volt ugye a szovjet hadseregnek a német támadásról szemben.
Napóleonnak is Napóleon ellen is, igen.
Tehát betemette és megmérgeztette a kutak, patakok vizét, és az állatokat messzire elhajtotta.
Igen, ami egy sivatagban nem egy előny, ha nincs víz.
Abszolút, sőt.
Ha élelem nincs, még el vagyunk valahogy, de víznék.
Hát anélkül aztán, pláne sivatagban napokig se bírja az ember. Vár védője Iftikhar ad-Dawla volt, egy tehetséges muzulmán hadvezér. Az ostromra idejekorán felkészült, árkokat ásott, megerősítette a városfalakat, élelem és vízkészleteket halmozott fel, kivágták a környékbeli fákat, ráadásul a közeli Szent György templomból felégetése után elhordták a vastagabb gerendákat, nehogy ezekből ostromgépeket tudjon építeni az ellenség. A város keresztény lakóit is elkergették, a város falain belül pedig csak azok maradhattak, akik családi vagyont védtek. A keresztesek dolga a gyakorlott védőkkel egyébként sem volt egyszerű, mivel az Európában összegyűlt 300 ezer fős seregből mindössze 40 ezeren, csak 1500 lovag, a többiek gyalogos katona, kb. 20 ezer fő, zarándokok és egyházi kíséret tagjai érték el Jeruzsálemet. Nagy részük az extrém körülmények, az élelem és vízhiány, illetve a fertőző betegségek, kiütéses tifusz és a vérhas áldozata le. Az első rohamra június 13-án került sor, aminek az volt az oka, hogy Remete Péter barát jóslata szerint már az első rohamkor bejutnak a várba, de tévedett, és ez 700 lovag életébe került. Bár túljutottak a külső várfalon, a veszteség olyan nagy volt, hogy többé nem bocsátkozhattak meg gondolatlan harcokba. Az időjárás is a keresztesek ellen fordult, de június 12-én két genovai hajó Jaffába érkezett, és élelmet, vizet szállítottak a fáradt seregeknek. Az ostrom lassan haladt, mivel a kereszteseknek nem volt elég ostromgépe, egy hónap alatt sikerült 3 ostromtornyot építeniük, július 10-ére minden készen állt a támadáshoz, és ezekkel 1099. július 15-én bevették a várat. A védők közül 1000 katona halt meg közvetlen az ostrom alatt, a keresztesek az elő felsorolt okok miatt a már megfogyatkozott seregből további 11 ezer főt veszítettek.
Vagyis nagyjából a 40 ezeres seregnek az egynegyedét elvesztették Jeruzsálem ostroma során.
A győztesek tömegesen mészárolták le a helyőrség életben maradt tagjait, a városba jutván az Isten nevében harcoló had olyan vérfürdőt rendezett, melyen később maguk is megdöbbentek. Körülbelül 50 000-90 000 polgári lakos halt meg a város zsidó és muszlim lakosaiból.
Így van, mert a kereszteseket előzőleg elüldözték.
Így van, a keresztényeket, így van, és hát
keresztényeket elüldözték.
Így van, és hát külön pikantériája az esetnek, hogy például a jeruzsálemi zsinagógára, Jeruzsálem elfoglalása után bezárták oda ugye a zsidókat, és üszköt vetettek a tetejére, és pori égették a bent lévőkkel együtt, és hát...
Akkor ez ilyen pro-gázkapra.
Ez ilyen proto-holokausz, és ilyen proto-elgázosítás volt, ugye, a mai zsidó történetírás szerint kőkeményen buzítottak a keresztények elleni fellépésre, és aztán a keresztesek elleni harcra, tehát ez sem ártatlanul és ok nélkül érte őket ott, ez a vérontás, hanem azért, mert hát valóban, igen, csak aktívan kivették a részüket a keresztények és a keresztesek elleni harcból.
Miután kigyilkolázták magukat, utána mit csináltak ezek a keresztesek ott Jeruzsálemben? Gondolom nagy ünnepségeket tartottak.
Így van, sőt, megint csak a dolognak ugye az érdekessége és a részben paradoxona, hogy ebben a korban egyszerre fért meg egymással a hihetetlen buzgó és alázatos vallási áhítat és hit, és őszinte hit hozzáteszem, tehát nem képmutat, őszinte hit a kegyetlenséggel és a harccal és a küzdelemmel és akár a könyörtelen mészárlással is. Tehát egészen pontosan, amikor véget ért a megtorlás, a város zsidó és muszlim lakosságával szembeni megtorlás, akkor Bujon Gottfried mezítláb zarándokolt föl a templomhegyre, illetve aztán Krisztus szent sírjához is, és imádkozott, és hamut hintve fejére tartott bűnbánatot.
Volt mit megbánni egyébként.
Volt, nem lett volna kevésbé bánni valójuk a város zsidó és muszlim lakosainak, azt gondolom. Mindannyian emberek vagyunk, és mindannyian követünk el hibákat, és a zsidók és a muzulmánok nem kevesebb keresztét mészároltak le az évszázadok során, mint fordítva. Jeruzsálem dicsőséges elfoglalása után vagyunk, és értelemszerűen magától adódott a helyzet, hogy Bujon Gottfried számára fölkínálták a jeruzsálemi királyi címet. De Bujon Gottfried alázatos volt, és azt mondta szó szerint, hogy ahogy Jézus Krisztus tövis koronát hordott, ő nem méltó arra, hogy ugyanazon a városban ő aranykoronát viseljen. És ezzel a mondattal utasította vissza azt a felkérést, hogy őt Jeruzsálem királyának megkoronázzák, és Jeruzsálem királyának hívják. Egész egyszerűen az ő neve az volt Advocatus Sancti Sepulcri, latinul, magyarul a Szent Sír védelmezője. Ezt a címet viselt egészen egy évvel később, 1100-ban bekövetkezett haláláig. Tehát itt is a keresztény lovagnak a nagyszerű mintaképe mutatkozik meg, hogy bár győzelmes és diadalmas hadvezér, de mégis elhárítja magától azt az evilági megtiszteltetést, hogy ahol Krisztus töviskoronát hordott, ő aranykoronát viseljen. És az alázat, az igazi alázat, az abszolút megmutatkozott. Az igazi lovagi erény Bujon Gottfried életében abszolút ott volt.
Viszont a testvére Balduin már nem volt ennyire ájtatos, mert ő elfogadta.
Így van. Tehát első Balduin lett aztán 1100-ban, Gottfried halála után Jeruzsálem királya, akit már valóban jeruzsálemi királynak koronáztak, és eként címezték is. Keresztesekről tudni kell, hogy miután elfoglalták a Szentföldet, furcsa helyzet jött létre, ugyanis teljes egészében az európai keresztény feudális államok mintájára szervezték meg a szentföldi államokat. Tehát hűbéres feudális államok alakultak ki. Ezek közül a legjelentősebb a jeruzsálemi királyság volt, Jeruzsálem székhelyel. Ezen kívül létrejött még az edessai grófság, edessai és tripoliszi grófság, az antiókiai hercegség.
Még a lovagrendek, azok is ilyenkor jöttek létre.
Így van, a három nagy lovagrendről kell elsősorban szót ejtenünk. Ezek voltak a Johannita lovagrend, az a Szent János lovagrend. Ők később máltai lovagrendként, a mai napig máltai lovagrendként működnek, de eredeti nevük Szent János lovagrend, templomos lovagrend, illetve a német lovagrend. A lovagrendek szerepét szeretném egy kicsit kiemelni, már csak azért is, mert nagyon jelentős hatásuk volt és van egészen mai napig az európai kultúrára és civilizációra. Ezek közül a lovagrendek közül a Szent János lovagrend az, amelyik immár több mint 800 éve, tehát gyakorlatilag most már 900 éve, hogy folyamatosan létezik. Ők ma máltai lovagrend néven váltak közismerté, és ez az egyetlen lovagrend, amelyik valóban megszakítás nélkül, tehát nem oszlatták fel egyszer sem, tehát nem modernkori újraalapításról van szó, hanem Krisztus után 1100 körül a létrejötte után egészen napjainkig fennáll, folyamatosan létezik a rend.
Ők voltak az ispotályosok?
Az ispotályosok, így van, a karitatív és szociális munkában. Tehát tudni kell azt, hogy sem Vöröskereszt, sem hasonló szervezetek még sehol nem voltak, amikor a Szentföldön a Szent János lovagrend, és aztán Európában is később létrehozta az első közkórházakat, az első szegényházakat, az első szociális intézményeket, amikor népkonyhákat üzemeltettek, tehát a rászorulóknak ilyen ételt osztottak naponta, amikor az első mai értelemben is korszerűnek nevezhető kórház létrehozták, hatalmas nagy kórtermekkel, egymástól több méterre álló ágyakkal, tehát nem volt zsúfoltság a kórházakban, elkülönítették a betegeket, legkorszerűbb korabeli orvoslással kezelték ott őket, és ugye a jelszavuk az volt, hogy a szegények és rászorulók segítése és a hit védelme. Olyan lovagrendről beszélünk, amely a krisztusi szeretetet és szolidaritást teljes mértékben átvitte A gyakorlatba átültették, így van. És a mai napig fönnáll ennek köszönhetően. Tehát azt gondolom, hogy így kell tekintenünk a lovagrendekre is. Következő lovagrend, amelyet meg kell említenünk, ez a templomos lovagrend volt. Sajnos őket ugye emlékezetes per folyt ellenük Franciaországban a 14. században. Így van, amikor is az utolsó templomos nagymestert, bizonyos Jacques de Molay-t megégették azóta templomosok szigetének nevezett párizsi szigeten, Szajna szigeten.
Ők addigra elég nagy politikai és gazdasági hatalomra.
Így van, főleg gazdasági hatalomra, így van, amit az ugye a francia király.
Már a nagyhatalmaknak volt a konkurencia.
Így van, abszolút. Tehát állam az államban volt a templomos lovagrend. Megalakulásukkor a legfontosabb szempont a templomhegynek a védelme, tehát a jeruzsálemi templomhegynek a védelme volt. A 20. században újra alapították a templomos lovagrendet. Én magam is ismerek egyébként templomosokat. Azon a misén, ahol jó magam is minisztrálni szoktam, megjelennek templomos lovagok is, és hát némelyikükkel tényleg jóba vagyok, tegeződünk, pedig idős emberekről van szó, és hát már többször is élcelődve utaltam rá, hogy majd közös fotót készítünk egymással, hogy ők a szép fehér vörös keresztel hímzett templomos rendi ruhájukban majd ott karon fognak engem, és akkor egy ilyen közös fotóban örökítjük meg egymást. De azt tudni kell, hogy...
Még mielőtt elfelejtjük, a johannitáknak mi volt a jele, mert a templomost azt most mondtad.
Igen, tehát a johannitáknak a szimbóluma, azaz máltaiknak a szimbóluma. Érdekes, mert a zászlajuk és a címerük az a ma is jól ismert máltai címer és zászló. Tehát vörös alapon fehér, nyolcágú kereszt. Ugye a nyolcágú kereszt az azért van, mert a nyolc boldog Krisztusnak a hegyi beszédben mondott nyolc boldogságát szimbolizálja. Tehát ez a máltaiak jelképe, vörös és fehér, viszont ez csak a zászlajuk és a címerük. A rendi ruhájuk, tehát a rendi szerzetesi lovagrendi habitusuk fekete alapon, tehát fekete ruha, és azon belül fehér nyolcágú kereszt. Tehát ugyanaz a kereszt, mint a zászlón és a címeren, csak nem vörös alapon fehér, hanem fekete alapon fehér.
Fehér alapú vörös, azt a templomosok voltak.
Tehát a fehér alapon vörös kereszt, a templomosoké volt, és a mai napig is az.
Van még nekünk a német lovagrend.
Így van.
Már így keresztekről
így
beszélünk.
Van. A német lovagrend különösen érdekes rend. Hermann von Salza alapította, szintén a 12. század elején, szintén Szentföldön, Jeruzsálemben. Azt kell róla tudni, hogy hát aztán a megalakulását követően gyakorlatilag már néhány évvel később hát Európában találjuk őket, tehát az ő szentföldi jelenlétük az nem volt igazából mérvadó és hosszú ideig tartó.
Hát amíg a királyságok működtek a Szentföldön és környékén, addig ők ott azért ott voltak jelen. Csak miután onnan kiszorultak, akkor kezdtek el úgymond más terület után nézni. És ezzel kapcsolatban például második András királlyal is összetűzésbe kerültek, amiből majd még lesz szó.
Azért ezt tudni kell, hogy közel sem vettek olyan erővel részt a harcokban, mint a templomos és a johannita lovagrendek. Sokkal mérsékeltebb volt az ő létszámban is, és a harcokban való jelenlétük is, mint a másik két említett lovagrendé.
Mi volt ennek a lovagrendnek mondjuk a jele, ha már az
igen,
előző kettőt
átbeszéltünk? Igen, bocsánat, igen. Hát a német lovagrend szimbóluma a fehér alapon fekete kereszt. És egyébként érdekességképpen kell azt megjegyeznem, hogy a 19. században megalapított Vaskereszt nevű német kitüntetés, és tulajdonképpen egyenesági leszármazottja a német lovagrend keresztjének. Annyiban...
És akkor ez a Balkan Krajcnak a mond az elődje?
Igen, tehát azt tudni kell, hogy nem véletlen az, hogy a német Vaskereszt ugye úgy néz ki, hogy ezüst szélei vannak, középen ugye fekete a kereszt benne. Tehát az ezüst szélei a Vaskeresztnek, azok a fehér alapot jelzik, és a fehér alapon belül van ugye a fekete kereszt, tehát ez gyakorlatilag a német lovagrendnek a heraldikai öröksége, amit aztán a 19. században a német birodalomban újra alapítottak, vagy megalapítottak. Tehát mindenképpen a német lovagrendhez köthető, illetve aztán a német lovagrend állama a 16. században a reformáció során szekularizálódott, amikor is Albrecht nagymester, luteránus, azaz evangélikus hitre tért, és egy világi államot hozott létre, a porosz hercegséget a német lovagrend államából, aztán a porosz brandenburgi porosz hercegség lett később porosz királysággá, és ez a porosz király egyesítette 1871-ben a königrézi csata után néhány évvel egész Németországot, és vált aztán a modern Németországnak is a magjává.
Tehát, rendben. Hát nagyon szépen köszönöm a műsorba való részvételt. Téma bősége miatt ez szerintem nem egy, legalább 10 adást megtöltene, úgyhogy sajnos most a magyarokig nem jutottunk el, de a jövő heti adásunkban ezt a részt is szerintem elég bőségesen taglalni fogjuk. A műsor letölthető a letöltések rovatban, ugyanitt meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorújságban írottak szerint szintén meghallgatható. A jövő heti viszont...
www.szentkoronaradio.com. A tiszta magyar hang.